2018-ban, hasonlóan az előző évekhez, az idők jelei címmel a keresztény értelmiségiek és még két másik civil szervezet, benne a professzorok Batthyány köre, és melynek én is tagja vagyok, egy közös anyagot dolgozott ki, Erények a közéletben címmel. Az eddigiekben, az idők jelei sorozatban úgy felmérték az adott időszak közpolitikai helyzetét, és annak egyfajta keresztény szemléletű értékelését adták. Ebben az évben picit másképp közelítettük meg a kérdést, azért mondom így többes számba, hogy közelítettük, mert férjemmel, Butos Józseffel együtt a szakértői csapatba tartoztunk, akik a különböző témák alkalmával a véleményünket elmondtuk, úgy rögzítettek, és abból egy szerkesztőbizottság állított össze egy anyagot. Egy anyagot, amely tehát a négy sarkalatos erény jelentőségét és érvényesülését a közéletben elemezte. Ilyen értelemben tehát ez az idők jelei is egy folytatása a korábbiaknak, mert valóban tükröt tart a mai politikai életnek is, ha úgy tetszik. Erre, ahogy mondani szokták, kicsit szlengesen, hogy rá is cuppantak az ellenzéki médiumok, mert mindjárt azt olvasták ki belőle, hogy milyen bírálatot mond maga a keresztény értelmiségi a jelenlegi kormányzatról. Ezt aztán a professzorok Batthyány köre korrigálta is egy kicsit, mondva, hogy ez nem arról szól, hogy a mai kormányt bíráljuk, hanem általában a hatalommal szemben milyen elvárásaink vannak. Az tény, hogy ami helytelen volt régebben, és helytelen ma is, azt megemlítjük. Na, ezekről a dolgokról fog szólni feltételezhetően a konferencia is, amelyet június 1-én tartanak a Szapiencia Főiskolán, a részben a résztvevők és hát a kedves meghívott vendégek számára. Nos, azt tudom elmondani, hogy nyilván, amit én most itt elmondok, az nem a konferenciának egyfajta kivonata lesz, hanem az a szemléletmód, ahogy ezeket a kérdéseket én magam láttam. Sokszor fogok arra utalni, hogy hol egyezik a szöveg, amit mondok, magának a dokumentumnak a szövegével, tehát fogadják a kedves hallgatók úgy ezt a kis ismertetést, hogy ez Bodos Katalin professzor véleménye, de nagyon sok esetben azt mondhatjuk, hogy a magyar keresztény értelmiség, hát krémjének is ez a véleménye. Hát induljunk el akkor abból, hogy melyek is ugye a sarkalatos erények, az okosság, az igazságosság, a mértékletesség és az erősség. Ezek az erények nem véletlenül kapták azt a jelzőt, hogy sarkalatos erények. Enélkül keresztény erénytanról, erkölcstanról beszélni nem lehet. Nos, amikor ezeket megpróbáljuk tárgyalni, akkor el kell dönteni, hogy melyikkel kezdjük, és ez óhatatlanul egy rangsort jelent, hogy hát melyik a legfontosabb, ugye? Ha a kedves hallgatók esetleg figyelemmel kísérték az elmúlt évek előadásait, mármint amiket a változó világunk tartalmazott, akkor fognak benne néhány gondolattal találkozni, mert hiszen ezeket, ahogy itt a munkában részt vettem, már is megosztottam a hallgatókkal. De most összefoglalóan nézzük meg, hogy a négy erény egymáshoz való viszonya és a magyar valósághoz való viszonya milyen. Először is a mi kötetünk, a jelenlegi Erények a közéletben című kötet, az igazságossággal kezdi a négy erény tárgyalását. Bevezető részben hosszas teológiai fejtegetések vannak az erénytanról és az erények természetéről. Mivel nem vagyok teológus, ebben most én nem mélyedek bele, ellenben a konkrét erényeket, azokat alaposan szeretném ismertetni. Ha megnézzük, hogy mivel kezdte a sorozatot a jelenlegi anyag, hát az igazságossággal. Nem is véletlenül. Annak idején már elmondtam magam is, hogy Gandhi szerint nincs nagyobb Isten, mint az igazság. There is no higher God than trust, vagyis nincs nagyobb Isten, mint maga az igazság. Hát ez nekünk, keresztényeknek nem is meglepő, hiszen az Úr Jézus is azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Nem azt mondta, hogy én vagyok mondjuk az okosság, vagy a mértékletesség, de még azt sem mondta, hogy én vagyok az erő. Ugye? Hanem azt mondta, az út, az igazság és az élet. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon helyesen foglalkozott ez a kis kötet első helyen az igazsággal, de meg kell mondanom, hogy az Erinyton egy igen kiváló ismerője, aki egész életét a keresztény erények kutatásának szentelte, Joseph Pieper, egy német származású keresztény katolikus teológus, a sarkalatos erények közül a legfontosabbnak az okosságot tartotta, mert azt mondta, hogy okosság nélkül nem tudjuk megállapítani, hogy mi az, hogy igazságos, nem tudjuk megmondani, hogy mi a mértékletes. És okosság nélkül nem lehetünk erősek sem. Mégis azt gondolom, hogy helyes, hogy az igazságosságot választottuk, mert az igazságosság az, amely a másik emberre irányul, az összes többi önmagunkra. Tehát igazságosnak csak valakivel szemben tudunk lenni. Ugyanakkor Pieper, az előbb említett Joseph Pieper nagyon nagy mértékben támaszkodott munkásságában Aquinói Tamásra, aki azt mondta, hogy az emberi fajnak megfelelő mérce a tetteinkben megnyilvánuló értelem. Hát ezért is gondolta, hogy ez a talán a legfontosabb. Azonban Istent csak a szeretetben éri el az ember, mondta Aquinói Tamás. Hát ez megint egybecseng a Biblia szövegével, hiszen szeretet az Isten, mondta János apostol, és nagyon sokszor hangsúlyoztanak az elsődlegességét. Ebből azonban az is következik, hogy az Isten igazság, vagyis a szeretet és az igazság nem lehet egymással ellentétben. A Deus Caritas Estben ezt nagyon szépen kifejtette 16. Benedek pápa. Az igazságot gyakorlónak azonban mindig tekintettel kell lennie a méltányosságra is, mert a szeretet megköveteli, hogy figyelembe vegyük azt a helyzetet, amivel az a másik küszködik, akivel szemben mi most igazságosak akarunk lenni, tehát legyünk igazságosak és méltányosak. Ezt igen szépen tartalmazza is a kötet, méghozzá pontosan a saját, azért mondom, hogy a mi közre működésünk eredményeképpen, mert szó szerint azt idézi, amit Botos József doktor, a társadalombiztosítás vezetője búcsúzáskor a társaitól kapott oklevélen szerepel, és amit el is mondtunk ott a konferencia részlete előkészítő anyagainál, hogy az igazságosságot a méltányossággal egyesíteni, ez Dalmácius törvénye. Tehát ez még a római korból eredő megállapítás volt, amit egy sírkőre, egy Dalmácius nevű itteni vezető római tisztviselő sírkövére írtak. Tehát az igazságosság és a méltányosság nagyon szorosan együvé tartozik, nem lehet egymástól elszakítani, mert ez az alapja a társadalmi szolidaritásnak. Ugyanakkor egy igazságos büntetés az nem jelenti a szeretet hiányát. Hogy is mondja a költő? A költő így fogalmazza, Úristen azokat, akik szeret, rózsákat mindig ár, vagy töviseket. Tehát tudjuk azt, hogy sokszor a megpróbáltatás az nem azt jelenti, hogy Isten minket nem szeret, ha meg pedig az ember valamit hibázott, vétkezett, akkor a bűnbánat is annak a helyrehozatala érdekében vállalt esetleges nehézségek, azok nem büntetést jelentenek, és nem azt jelentik, hogy szeretetlen, aki ezt ránk rótta. Hát az igazság, mint erény, először is elsősorban akkor tűnik ki, amikor nincs. Tehát, hogy így mondjam, a hiányával érzékeljük sokszor, olyan, mint a szabadság, mert a szabadságot is akkor érzékeljük a legjobban, amikor rabságban vagyunk, akkor tudjuk, hogy milyen érték ez. Két ellentéte van az igazságnak, az igazságtalanság, hát ugye ez a talan, ez egy fosztó képző a magyarba, méltány, talan, igazságtalan, oktalan, ugye? De a hazugság az a direkt ellentéte az igazságnak. Az Isten által teremtett világban nincs igazságtalanság, ez ostobaság így fogalmazni. Ott nincs is hazugság. Az igazság itt egy abszolútum. Igazságtalanság és hazugság csak emberi viszonylatban értelmezhető. Sajnos azonban az ember az igazságot relativizálta, vagyis attól tette függővé, hogy kinek a szempontjából nézzük. Melyikünknek van igaza, neked vagy nekem? Lehet, hogy egyikünknek sincs igaza? Tehát a mai liberális szemléletű társadalomban nagyon sokszor azt látjuk, hogy tudod mit, fiam, neked is igazad van, mint az egyszeri rabbi mondta, amikor kérdezték, hogy miért ad igazat Kónnak és Grünnének is egyszerre, egymás után, hogy a feleségének azt válaszolja, tudod mit, fiam, neked is igazad van. Tehát valóban a sok oldalról lehet nézni az igazságot, de mi, keresztények, azt állítjuk, hogy az igazság egy. Ezt aztán én igazán megjegyeztem, mert életemben egyetlen egyszer voltam kockázatos helyzetben, amikor a államvizsgámon filozófiából rám kérdeztek, hogy hát hány objektív igazság van, és mondtam, hogy egy. Mondták, hogy hát ez nem így van, mert ugye annyi igazság van, onnan nézzük. Ugye, tehát akkor már a marxizmus is relativizált, nem beszélve a liberalizmusról. A jelenlegi kötetünk idézi a Gaudium et Spes zsinati konstitúciót. Semmi sem olyan fontos, mint az igazságra, jóindulatra, a közjó szolgálatára való beállítottság kötelezettsége. Ezt mondta a II. Vatikáni zsinat fontos dokumentuma. És a mi kötetünk kiemeli, idézem, az igazságnak a legjobban a tisztességtelen közéleti magatartás árthat. Hát hogyne? Hiszen ez a példa az, ami a többi embert befolyásolja. Ha a közéleti embereknek szabad tisztességtelennek lenni, akkor a kisember magát felmentve érzi a kisebb, nagyobb csalások esetében. Hogy ez milyen mély gyökerű probléma, erre már én magam részéről, kicsit nevetséges, azt mondom, hogy fél évszázada, de bizony már 50 évvel ezelőtt olvastam Sissel a Boknak a könyvét, aminek az a címe, hogy Hazugság. Érdekes módon ezt már akkor, a 70-es években kiadták. Sissel a Bokról annyit kell tudni, hogy Gunnar Myrdal és Alva Myrdal kislánya, lánya, filozófus és a Harvard Egyetem akkori elnökének a felesége volt, ott is dolgozott az egyetemen. A két svéd tudós, egyik közgazdasági Nobel-díjat kapott, másikuk béke Nobel-díjat, mind a kettő óriási szerepet töltött be a svéd szociális piacgazdaság képítésében. Tehát igen, szociálisan érzékeny családban nőtt fel Sissel a Bok, és Amerikában élve életét, sajnos azt látta, amit ebben a könyvben leírt, és tételesen be is bizonyította, hogy modern korunk társadalmát, az egész életet magánéletben, oktatásban, művészetekben, gazdaságban és mindenek fölött a kommunikációban és a politikában tömény hazugság hatja át. Ezt teszi tönkre az emberek életét, kapcsolatait, de még a föld élővilágát is, mely hiszen hazugságokra alapozódnak azok a magatartások, amelyek szennyezik a környezetet, nem mondják meg az igazságot. Most éppen a napokban voltam a népesedési kerekasztal egyik ülésén, ahol valaki felvetette, hogy a népesedési kerekasztal hívjon meg egy szakértőt, aki bemutatja, hogy Magyarországon a vegyi szennyeződés lerakatok a különböző élelmiszerekben milyen mértékben befolyásolják a termékenységet. Tehát ez azt jelenti, és erre már mi is utaltunk a népesedési kérdések tárgyalása kapcsán, hogy a nemzőképességre rendkívül rossz hatással van, a fogékonyságra rendkívül rossz hatékonysággal vannak azok a kemikáliák, amiket megeszünk. De ezt, hogy így mondjam, néha-néha tudományos vagy tudományos ismeretterjesztő folyóiratban lehet olvasni, de az emberek által ez nem széles körön ismert. Például az sem, hogy maga az ivóvíz is szennyezett, különösen azért, mert akármennyire tisztítják, és mégis benne maradnak azok a természetbe kiáramló, általunk elfogyasztott, illetve nem is általunk, hát remélem nem általunk, hanem azok által, akik ezt használják, de hát azok nagyon széles tömeget, embermilliókat jelentenek, akik használják a különböző fogamzásgátló szereket, és ennek az anyaga tisztítások ellenére is benne van a folyó vizekben, amiket fogyasztunk. Tehát döbbenetes, hogy az igazság kimondása milyen nagy nehézségekbe kerül. Talán emlékszünk rá, említettem, hogy a környezetvédelem egyik első kiemelkedő küzdő személyisége, aki a Néma tavasz című könyvet írta, Rahel Carson, mutatott rá arra, hogy a DDT megmérgezi ugyan a kártevőket, de megöli a madarakat, és így az emberiség szép csendesen egyrészt a növényfélékbe beszivárgótól maga is szennyeződik, de a madarak már előbb elhalnak, úgyhogy Néma lesz a tavasz. Istenem, hogy ez engem mennyire szíven üt, hiszen az életem nagy részét Csongrádi tanyánkon töltöm, tavasztól késő őszig, majdnem a tél beköszöntéig, hiszen körülöttünk a természet és teli madárdallal. El se tudom képzelni, manapság már szinte ki se nyitom a rádiót, pedig nagyon szeretem a Bartók rádiót és a Mária rádiót hallgatni, de sokszor csak egyszerűen élvezem azt, hogy körülöttem zsong a természet. Szóval ezt is megöli a kemikáliák túlzott használata, amelyet a nagyobb termelékenység, most itt termelékenységet mondok, és a termelésre gondolok valóban, és ennek a profithozama érdekében használnak, és az igazság kimondását minden módon próbálják eltusolni azok, akiknek ez nem áll érdekükben. Ami a termelést és az ezzel kapcsolatos jövedelmeket illeti, ebben egy hatalmas, hát torzítás szerepel, nagyon keresem a megfelelő szavakat. Miért is? Mert igazságosságon azt értjük, hogy a jövedelem differenciák a teljesítményekkel vannak kapcsolatban. A kapitalizmus szellemében ezeket a teljesítményeket a piac és a piaci árak mutatják meg, csak hogy napjainkban a piac már nem egyszerűen a kereslet-kínálat találkozása. Az árat igazságosnak tekintették az ókor és középkor bölcselői, ha szabadon alakult, de hát mondhatjuk ezt ma. Igaz szívvel állíthatjuk, hogy az árak valóban a szabadon alakuló kereslet-kínálat eredményei. Először is az állam által hozott szabályok, törvények, amelyeket kiharcolnak maguknak azok a érdekcsoportok, akiknek ez áll az érdekében, olyan monopól helyzeteket hoznak létre, amelyekben az árakat egyoldalúan állapítják meg a termelők. Tehát szó sincs arról, hogy az én keresletemhez igazodik a kínálat. Én vagyok kénytelen megvenni olyan áron, amilyen áron adják. Így aztán olyan jövedelmek vannak, amelyek nem az én teljesítményemet, hanem az én lobby erőmet tükrözik, tehát nem igazságosak. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem ismernénk el az igazságosság fontosságát, és hogy az adott esetben azt is jelentett, hogy akár a jövedelmekben is elég jelentős különbségek lehetnek. Nem lehet az igazságosságot egyenlősdiként értelmezni. Az elosztást valóban a teljesítményhez kapcsolódóan kellene értelmezni. De hát sokszor, ahogy mondom, egyrészt ez annak a függvénye, hogy milyen a lobby erő és az érdekérvényesítési képesség, másrészt, hogy milyenek az esélyek, ugyanis a legfontosabb igazságossági tényező az esélyek egyenlősége. Tehát nem egyenlősdiről beszélhetünk, hanem az esélyek egyenlőségéről, hogy ha valakinek van Isten adta képessége és kellő szorgalma, akkor az boldoguljon és tegyen nagyobb jövedelemre szert. Az ellen nincs mit tenni, hogy az Isten kinek mennyi talentumot adott, de hiszen a megmérettetés nem is az szerint fog történni, hogy neked öt van, nekem meg csak egy, hanem azt, hogy ezt az egyet vagy azt az ötöt, hogy kamatoztattam életem során. Azonban az esélyek egyenlősége bizony napjainkban világméretekben sem valósul meg, és hát Magyarországon is vannak ennek korlátai, mert a szegények például Amerikában képtelenek kitörni a helyzetükből, szinte örök életre benne ragadnak abban a viszonylag szerény jövedelmi helyzetben vannak, ami természetesen az afrikai négerekéhez képest sokkal jobb. Na de adott esetben az is jelenthet nagyon szerény életszínvonalat, mert nem tudnak kellő oktatási lehetőséget szerezni maguknak. Talán volt olyan alkalom már, hogy erről beszéltem, ha nem, akkor annyit most minden esetre elmondok, hogy a gazdagoknak van egy lehetőségük, hogy a gyerekeiket tanítassák. És ez, még mondom, ez nálunk is így van, mert azt lehet mondani, hogy XY-tornak a tehetségétől függ, hogy mire viszi. Nekem is van egy nagyon kedves barátom, akinek a gyereke most készül ki Oxfordba tanulni, de te olyan kiválóan végezte a közgazdasági egyetemet, hogy le a kalappal. Tehát első dolog az, hogy tényleg legyen meg a képessége. Na de azért nem két fillérbe kerül ez. Még akkor sem, hogyha ehhez a mai viszonyok adnak támogatást és lehetőséget. Azért kint élni nem olcsó mulatság. Amerikában meg más országokban, ahol ez nem ennyire államilag támogatott, ott meg egyszerűen szinte lehetetlen kifizetni. Sokan kilépnek már az első szintén, amikor az első kis diploma féléjüket vagy szakképzettséget megkapták, aztán onnan nem is tudnak tovább lépni. És sajnos, amikor azt mondják, hogy az ember jövedelme ez kifejezi a teljesítményét, akkor vannak ennek olyan szélsőséges megfogalmazása, még engem rendkívül bosszantanak, hallottam ilyet a közéletben is, hogy annyit érsz, amennyit a piac fizet érte. Tehát ez óriási tévedés. Először is sokszor meséltem már arról a kedves hallgatóknak, hogy milyen a magyar statisztikai zsebkönyvből kiolvasható arány az egyes ágazatok átlagjövedelmek között. És ugye milyen szomorú tényező, hogy a szociális és egészségügyi ágazat a 20 ágazatból az utolsó helyen van? Nem mondja már senki nekem, hogy az egészségügyi ágazatba tartozok, vagy a szociális ágazatba tartozok, hogy a védőnök, vagy a fiatal orvosok bére a helyén van. Nem mondja senki. Semmiképp nem lehet a fontossági sorrendben az utolsó helyen. És ezzel szemben az ingatlanfejlesztők és a pénzügyi intézmények bérrendszerében még a kézbesítőnek is adott esetben több fizetése van, mint egy kezdő egészségügyisnek. Hát azért ez tarthatatlan, ugye? A problémát az jelenti, hogy az érdekérvényesítési képességek nem egyenlek. Most itt azért azt szeretném mondani, hogy azért ez egy, hát nem tudok más szót használni, ki kell mondanom, hogy disznóság a társadalom részéről, hogy visszaél azoknak az embereknek az idealizmusával, akik komolyan veszik adott esetben az orvosi esküjüket, és komolyan veszik azt, hogy hivatásuk van. És akkor, hát hogyha te ezeket hivatásod, akkor csináld ezt. Emlékszem rá, egyszer zenész lányom is mondta, hogy valaki megjegyezte neki, amikor egy picit reklamált, hogy aránytalanok a jövedelmek, hogy hát te nem azért zenész, mert szereted. Nem tudta magába tartani keserűségét, amikor elmondta nekem, hogy hát azért, aki ezt a megjegyzést tette, az 100 000-es nagyságrendű pénzekért utazgat Svájcból ide, hogy itt játszom. Tehát azért mondom, hogy természetesen az ember a hivatásának él. Én is úgy vagyok, és a lányom is azt mondta, hogy ha nekem kéne fizetni, én akkor is ezt a szakmát választanám. Hát persze bele kell gondolnunk, hogy de miből fizetném, ugye? Tehát a méltó, a munkás, a maga bérére, ezt mondta az úr, és tartsuk már magunkat ehhez, és ne írjuk fölül az isteni igazságot, mert nem méltó olyan alacsony bérre az az orvos, aki rengeteg ember életét mentheti meg, és felületességével rengetegnek árthatna, ezt nem vennék komolyan. Viszont hogy vegyek komolyan, ha halálosan kimerült, fáradt, a sok-sok évi, adott esetben 8-10 évi tanulás után is nem tud magának egy nyugodt otthont teremteni, nem tud magának családot teremteni. Éppen a napokban nagyon sok unokám, a 13-ból most már 3 egészségügyi pályára irányult, és az egyik fiatal barátjuk, aki szintén ott van, azt mondta, hogy hát azt hiszi, hogy mégiscsak kénytelen lesz elmenni, pedig nagyon szereti a hazáját, mert egyszerűen reménytelennek látja, hogy családot tudjon alapítani, hogyha végzett. Márpedig szeretne. Hát ugye, milyen akadályok vannak a népesedéssel kapcsolatban, hogy a legjava emberek nem tudnak. A legjava emberek készülnek arra, hogy másod gyakorolják a hivatásukat, ahol a méltányos bérekben is részesülhetnek. Miért van ez így? A szakszervezetek szerepe is visszaesett, tehát az összefogás a szerepe is visszaesett, de az mondjuk nem is lenne szerencsés mondjuk most ezeknél az ágazatoknál erre gondolni, mert hát mégse lehet az, hogy a kórházak sztrájkoljanak, és mi legyen a betegekkel. Tehát, hogy itt az ember, mondom, megfognak bennünket a hivatás tudatunknál fogva, és ez nem szép a társadalom részéről, hogy ezzel visszaél. Aki meg mégis ennek ellenére próbál sztrájkolni, az valóban a hivatásbeli esküje ellen vét. Tehát ezért nekünk és a kormányzatnak, hatalomnak, a törvényhozásnak kell ebben kellő bölcsességet tanúsítania, hogy mikor és miben lehet sztrájkolni, de nem úgy, hogy nem sztrájkolhatsz, és közben a béredet se emelem, ugye? Nagyon sok olyan szabályt látunk a munkaügyi szabályokban itthon is, de nemzetközileg is, amelyek mindig a munkavállalót kényszerítik alkalmazkodásra, diktálják neki a feltételeket. Tehát nem tudunk arányosan megküzdeni a bérünkért. Amikor azt látom, hogy Magyarországot a külföldi befektetők elsősorban azért keresik fel, mert tehát itt lényegesen olcsóbban meg lehet ugyanazt a szolgáltatást szerezni, mint a saját anyaországukban, mondjuk egy multicégnél, mindig bosszankodással tölt el, hogy azt mondják, hogy hát itt a piaci bérek arasabbak. Piaci bérek? Próbált volna meg valaki a szocializmusban sztrájkolni, hogy magasabb legyen a bére, mindjárt börtönbe találta volna magát. A mi alacsony béreink nem piaci bérek, hanem ezek az örökségei még annak a 40 éven keresztül ránk kényszerített uralomnak, amely azt gondolta, hogy mindenkinél okosabb, mindenkinek majd megszabja, hogy milyen lesz a bére, milyen lesz a nyugdíja ennek következtében, sőt, majd elérkezünk a kommunizmushoz, ahol mindenki bőségben duskálhat. Emlékszem, az egyik költőnk utalt is az akkori szocialista társadalom vezető erőjére, hogy ők már elérték kommunizmusuk, mert nekik már megvolt a jólét, de nem a társadalom egészének. Sajnálatos módon nem csak a szocializmusra igaz, hiszen a piacgazdaságban is, ahogy már említettem az előbbiekben, az érdekérvényesítés úgy valósul meg, hogy a hatalomba kerülőket a pénzarisztokrácia megvásárolja. Úgyhogy azokat támogatja, oda a támogatást, ahol aki olyan programban jön elő, ami neki kedvező. A nagy vagyonnal bírók, tehát a piacgazdaságban is befolyásolják a törvényhozást. Például, ezt is talán említettem már, de nem győzöm eleget mondani, hogy a kampány célú támogatások megfogása rendkívül fontos, mert az USA-ban ennek nincs korlátja, és ezért olyan emberek kerülhetnek hatalomba, akik a úgynevezett 1%-nak, tehát a legmagasabb jövedelmi rétegnek az érdekeit képviselik. És hát azt is valahogy szabályozni kellene, hogy a hatalomba kerültek, ne legyenek olyan módon befolyásolhatók, hogy például, ha jó döntéseket hoznak hatalmi időszakuk alatt, akkor hogyha nem is lesznek már a továbbiakban vezető állásban az államaparátusban, de az megjutalmazza őket a magánszféra, azokért a szolgálataikért, amiket tettek. Hát ezért azért tényleg nem kell Amerikába elmenni, számtalan olyan vezetőt láttunk, hát én most példaként a szociálliberális időkből való vezető emberekre gondolok, hogy vegyük csak azt tényleg, hogy milyen előkelő helyeket kapott, mit tudom én, akár Megyesi Péter, vagy akár Kóka János, vagy akár Bajnai Gondol, tehát milyen, vagy a jegybank elnöke, milyen előkelő üzleti helyeket kaptak a későbbiekben, amivel nagy valószínűséggel a szolgálataikat jutalmazták a 1%, vagyis a leggazdagabb rétegek. Nagyon fontos dolog az is igazságossággal összefüggésben, hogy ahogy ezt már mondtam, az oktatás egy kitörési lehetőség lehet a szegényebbek számára, és az igazságosságnak az egy nagyon fontos eleme, hogy az esélyek igazságosságát, esélyek egyenlőségét biztosítsuk, és hogyha ilyen nincs, akkor az történik, hogy aki gazdag, az ezt még örökíteni is tudja a gyerekeire, mert hát ahogy az előbb mondtam, azt tudja tanítatni külföldön, és utána nagyszerűen hivatkoztat a liberális elvekre, és mondhatja azt, hogy na de hiszen, hát meritokrácia alapján, a meritokrácia azt jelenti, hogy érdemek alapján is az én fiam kell, hogy oda kerüljön. Hát az a legokosabb. Hát persze, mert neki volt módja a legjobb iskolákban a legtovább tanítatni. De hát ennek nem sok köze van az igazságossághoz, és legyünk őszinték, ez nem csak Amerikára jellemző.
Ó, én édes jó Istenem!